Köszönjük a hallgatókat, ez a Millás reggeli, megyünk tovább, 8 óra 10 perc kor, kedden reggel, február 14-én, itt a Rádió Café 98.0-án, azt hiszem mindent elmondtam, és azt is, hogy az Ács Gábor van itt velünk.
Én azt meg nem mondtam el, hogy a Gede Balázs a nevelem szemben.
Az most jött, és akkor igen. Ez is megvan. És azt is el fogjuk mondani, hogy 0636 980 980, ez SMS, WhatsApp és Viber szám, van valami fontos, ami...
Hát figyelj, természetesen Démétér istennő van.
Ja, ú, azt
de tekmény teljesen mindegy, akkor is egy magyar szó, de mert hát ezen nyitunk vitát.
Tehát, Dömötör istennő.
Híres magyar tudósok, meg lánchidépítők, meg sorolhatnánk. Igen. Nem menjünk ebbe bele, kérem szépen. Éppen, ami magyar, az magyar.
Egy van. Aztán volt még valami, nem?
Sok minden volt, sok csak minden elvesztem volt. Itt a SMS rengetegben.
Hát akkor szerintem ráfordulunk a fő témánkra arra, hogy hogyan is áll az orosz-ukrán háború, és ez ügyben Huszák Dániel, a Portfolio.hu vezető elemzője van itt velünk. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Hát arra gondoltunk, hogy érdemes ezt most átfutni, mert nagyon sok hír érkezik, egy nagyon átfogó orosz ellentámadásról, hol fordult meg a hadiszerencse. Ugyanakkor arról is sok elemzést látunk, hogy ők csak most nagyon sietnek, mert mielőtt a másik oldalra a nyugati szállítmányok odaérnek, és bejön az olvadós, latyakos időjárás, amikor megint semmi harcmozgást nem lehet csinálni, hogy ez csak addig tart. Úgyhogy gondoltuk, érdemes ezt most helyre tenni. Egészen elképesztő mélységig követed az
igen,
utolsó
rakétáig. Igen, és a zene alatt lemaradt
rakétáig.
Egy fontos dolog, amikor már ott tartottunk, hogy megkérdezik, hogy honnan ez a becsípődés, a hadügy, meg az ilyen háborús hírek iránt. Vagy
meg az eszközök, az utolsó harci jármű eszköz típusig minden. Meséld el ezt nekünk, hogy honnan van.
Ez nálam lényegében egyfajta hobbi, gyerekkori érdeklődés, ami egy ilyen szakmai kíváncsisággá is fejlődött. És az, hogy a portfólióra hogyan kerültek ilyen hadászati, harcászati hírek.
Hát úgy, hogy te ott voltál.
Meg hát azért, akárhogy is nézzük, szerintem ezek a dolgok azért elég jelentős hatással vannak. Hát így
most persze,
a gazdaságra, így a geopolitikai dolgokra, energetikára, egyéb dolgokra. Most szerintem ez így volt az ukrán háború előtt is, csak talán az ukrán háború miatt ez egy kicsit látványosabb is lett a hétköznapi ember számára, de úgy gondolom, hogy itt abszolút van ilyen.
Meg hát itt nagyon erős a közvetlen hatás, tehát az egyéb világ más gócpontjai, meg ilyen zónái, azok csak ilyen nagyon áttételesen hatottak ránk esetleg.
Így van pontosan. De azért azt látni kell, hogy tényleg régóta vannak katonai konfliktusok nem csak a térségben, hanem az egész világon. Uh-huh. Csak talán így ennyire közvetlenül még egy hétköznapi ember nem érezhette ennek a hatásait, de ettől függetlenül a geopolitikára, a világgazdaságra ezek a dolgok mindig is nyomást gyakoroltak.
Uh-huh. Jó, akkor nézzük, hogy áll most. Abban megegyezik minden szakértő véleménye, hogy nincs esély arra, hogy rövid távon véget érjen a háború. Az ukránok ellentámadása, előretörése az már hónapokkal ezelőtt megállt, és hát befagytak, mondhatjuk, a frontok, és most elindult az ukrán, illetve az orosz ellentámadás. Illetve ez az első kérdés.
Illetve készülőben egy még nagyobb.
Igen,
talán.
Hogy ez most már elindult, tehát ez amit most már láttunk, vagy érkeztek róla hírek, ez már része ennek a nagy ellentámadásnak, vagy pedig ez még most következik, és ezek még csak kisebb harcok voltak, amiket az elmúlt napokban olvashattunk, amikről olvashattunk.
Nagyon jó kérdés. Azt szerintem egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy valami biztosan elindult. Most nagyon úgy néz ki, hogy egyelőre az oroszok még csak a Donbaszt támadják nagy erőkkel. Van ennek is három műveleti iránya, az egyik ugye Vukledár térségére koncentrálódik, a másik Bakhmutot szemelte ki magának, a harmadik pedig a Luhanszki Kremlina térségében összpontosul, de amire te is felhívtad a figyelmet, azért itt a mostani úgynevezett támadás elindulás előtt olyan hírek voltak, hogy ismét egy egész Ukrajna elleni orosz támadás készülődik, ennek ugye voltak is jelei, elsősorban az, hogy Fejér Oroszországban ugye egy ilyen elég nagy, rengeteg deszantossal, rengeteg repülőgéppel, hatalmas légi képességgel összevont hadgyakorlat zajlik, és akkor voltak, akik azt gondolták, hogy ezzel az orosz haderő egy Kijev elleni támadást készít elő. Most ennek egyelőre úgy néz ki még, hogy nincsen jele, az orosz haderő az a Donbaszra koncentrál, de vannak olyan elméletek is, amelyek szerint igazából ez a donbaszi művelet, ez az, aminek a célja valójában egy ilyen figyelemelterelés, erőforrás elvonás. Most az oroszok azt próbálják elérni, hogy minél több ukrán képességet, ukrán katonát, ukrán harcjárművet a Donbaszba irányítsanak, és aztán utána indítanak majd meg egy nagyobb offenzívát az északi irányból, aminek a célja lehet Kijev elfoglalása, illetve vannak olyan elméletek, és amelyek szerint még Odessa ellen is megindulhat egy tengeri irányból lefolytatott támadás. Én személy szerint úgy gondolom, hogy nagyon korai még arról beszélni, hogy ezek a támadások ezek ténylegesen megindulnak-e, sikeresek lesznek-e. Egyelőre a donbaszi napi események azok, amit érdemes figyelni, ugyanis itt egy nagyobb ukrán siker, akár egy nagyobb orosz siker, az szerintem hatással lehet a tervezett vagy készülő offenzív műveletekre is. Tehát például, hogyha tegyük fel, az orosz haderő nagyon kikap a Donbaszban, most elképzelhetői letesznek a további terveikről, ami mondjuk Kijev ellen irányulhat, ha viszont valamiért fölényes győzelmet aratnak egyes műveleti szintereken, akkor elképzelhető, hogy ez felbátorítja őket ismét egy egész ukrán elleni invázióra. Nem tudjuk még, hogy mi lesz ennek a kifutása.
Abból, ami Vukledárnál történt, le lehet vonni bármi nemű következtetés. Ott lényegében egy egész hadtest, vagy hadosztály, vagy mi is itt a pontos megnevezés, megsemmisült, mert hogy szakértők szerint dilettáns módon sétáltak bele az ukránok ágyú tüzébe, és ott már elindultak, és csúfos kudarcba fulladt. Ez jelent ez bármit? Tehát arra nézve, hogy a ukránoknál kevesebb embernek több jó fegyver van, az oroszoknál viszont eszméletlen emberállomány, sőt még nagyon nagy tartalékaik is vannak, de talán fogytán vannak az eszközöknek.
Nagyon jó kérdés, azért tényleg ez a vukledári kudarc, ez az látszik, hogy Oroszországon belül is elég rendesen megmozgatta, felkavarta az állóvizet, így az orosz háborús bloggerek meg az orosz nacionalisták is ismét nagyon-nagyon élesen kritizálni kezdték az orosz hadvezetést, nagyjából az az általános konklúzió, hogy ugyanazokat a hibákat követik el ismét, mint ami a háború elején súlyos veszteségekhez és műveleti kudarcokhoz vezetett, és hiába telt el egy év, ami tanulást adott volna az orosz hadvezetésnek arra, hogy ne kövessenek el ilyen hibákat, ugyanaz a taktika megy, előre, fejjel a falnak, aztán majd lesz valami. Most lehet, hogy ezek a taktikák a második világháborúban működtek, nagyon úgy néz ki, hogy a modern háborúkban, ahol drónok segítik az ellenség és tüzérségnek a célrávezetését, ahol irányított rakétákkal lövik ki a páncélos járműveket, ahol adott esetben az elektronikus harcászatnak kulcsfontosságú szerepet kellene játszania, ezek a taktikák ezek egyszerűen nem működnek. Most az, hogy ez konkrétan a háborút milyen irányba fogja befolyásolni, arról szerintem még nagyon korai beszélni. Egyértelműen látható az, hogy az ukrán haderőnek megvannak a képességei, megvannak a hadvezetési doktrinái szervezettsége ahhoz, hogy hatékonyan tudjanak összfegyvernemi műveleteket lefolytatni. Két nagy problémájuk van. Az egyik az, hogy úgy néz ki, hogy a nyugati országok bármennyi fegyvert is küldenek oda, vannak olyan fegyverek, amit nem küldenek oda, pedig szükségesek lennének ahhoz, hogy itt akár a Donbasz, akár a Krím teljes visszafoglalásáról lehessen beszélni. Most éppen ez az eszköz, ez a vadászgépek, vadászbombázók, de számos más ilyen eszköz is van. Legyen szó például a nagy hatótávolságú rakétarendszerekről. Ezek lennének szükségesek ahhoz, hogy ténylegesen Ukrajna ki tudja tolni a területéről az oroszokat. Oroszország, ahogy viszont te is felhívtad a figyelmet rá, tényleg papíron hatalmas tartalékokkal rendelkezik, mind élőerő, mind szárazföldi járművek, mind adott esetben légiképességek területén. Most, hogy ezt mennyire tudják hatékonyan hasznosítani, nagyon úgy néz ki, hogy egyáltalán nem, viszont a tartalékok ott vannak. Tehát nem látjuk még azt, hogy a kicsi, de relatíve kicsi, de minőségi hadviselési doktrína, vagy a tömény mennyiség fog győzni. Erről még nagyon korai beszélni.
Hogyha nagyon leegyszerűsítem, akkor az mennyire áll távol a valóságtól, hogyha azt mondom, hogy nagyjából a nyugat mindig pont annyira támogatta fegyverekkel, meg hírszerzési információkkal és több egyéb módon az ukránokat, hogy nagyjából egyenlő legyen és befagyjon a front kicsit erre, kicsit arra, de se az oroszok nem tudnak nyugat felé tovább nyomulni, se az ukránoknak nincs esélyük arra, hogy visszaszorítsák Oroszországot a korábbi határok mögé.
Én személy szerint úgy gondolom, hogy ez nagyon úgy tűnik, hogy egy helytálló megfigyelés. Tényleg úgy tűnik, hogy minthogyha pont annyi fegyvert küldenének oda, ami elég ahhoz, hogy megfogják a frontvonalat, adott esetben kisebb ellentámadásokat, kisebb-nagyobb ellentámadásokat is lebonyolítsanak, de azért nem küldenek oda annyi fegyvert, ami szükséges lenne ahhoz, hogy visszaállítsák Ukrajna területi integritását.
Tehát ez
miért van így?
Ez félelem az eszkalálódástól, vagy az atomfegyverbevetéstől?
Számos magyarázat van rá, és én is sokat szoktam gondolkozni azon, hogy ez miért van így, különösen ugye annak fényében, hogy folyamatosan azt hallod a nyugati politikusoktól, hogy itt a legfontosabb dolog az, hogy Ukrajna az fölényes győzelmet arasson az orosz haderő fölött.
Ez a duma,
de nem gyakorlatban meg nem látjuk, hogy azokat az eszközöket úgy ténylegesen nagy számban oda küldenék. Tényleg rengeteg teóriát olvasni. Ugye nyilván van az, hogy nem akarják túlságosan provokálni Oroszországot, hogy nehogy a nyugat belesodródjon a háborúba. Uh-huh. Talán ez az egyik leginkább gyakran keringetett. Hát talán
csak azért is, mert akkor ugye ezt föl lehet fogni egy anyagháborúnak, ugye, hogy arra játszani, hogy esetleg az oroszoknak látjuk, ugye, hogy már rakétából fogynak nagyon, ugye a tankjaik is egyre semmisülnek, meg most ez a hatalmas offenzíva, ami készül megindulni egy csomó régi modellel, készül megindulni, tehát egy picit úgy lefárasztani, hogy valamit maguktól belássanak, vagy tárgyalóasztalhoz üljenek, lehet egy ilyen végkifejlet ebből?
Az oroszok kommunikációja alapján nagyon úgy tűnik, hogy ők már egyébként hajlandók lennének tárgyalni. Mm-hmm. Explicit Ukrajna az, akik azt kommunikálják, hogy ők nem fognak tárgyalni az oroszokkal.
Tehát, nagyjáról, ha megkapnák a Donbaszt és Luhanszkot, akkor az nekik elég lenne? És akkor véget érhetne a háború orosz oldalról?
Nagyon úgy néz ki szerintem az, amikor bejelentették ugye tavaly össze, hogy ezt a 4 megyét ők annektálták, ők szerintem az oroszok azt akarták elérni ezzel, hogy az legyen, hogy világossá válik, hogy ők hajlandók kiegyezni azzal, hogy ezt a 4 megyét viszik, plusz ugye a Krímet, tehát 5 megyét visznek Ukrajnától, és akkor ezzel ők hajlandók lezárni ezt az offenzívát. Úgy néz ki, hogy sem Ukrajna, sem pedig a nyugat nem volt hajlandó beleegyezni ebbe a dologba. Egyébként szerintem Oroszország ezzel a dologgal kiegyezett volna. Aha. Most ugye nyilvánvalóan a nyugati döntéshozók azok azzal érvelnek folyamatosan, hogy azért nem presszionálják úgymond Ukrajnát arra, hogy kiegyeznek az oroszokkal, mert ez egy nagyon veszélyes precedenst teremtene, ugyanis azt mutatná, hogy 2022-ben, 23-ban is el lehet érni katonai agresszióval egyes országok határainak a megváltoztatását.
És akkor 10 év múlva megerősödve lehet szépen tovább menni.
És uh-huh. ugye más országokat is ez a dolog felbátoríthat arra, hogy indítson a területszerző háborúkat, amire azért az elmúlt évtizedekben, legalábbis a fejlett világban nem annyira volt példa. Ez a nyugati vezetők szerint egy veszélyes precedenst teremt. Ugyanakkor ott van ugye a másik érv is, hogy meddig vagyunk hajlandók úgymond eszkalálni ezt a háborút. Nyilvánvalóan, hogy a nyugati országban még az Egyesült Államokban is vannak olyan félelmek, hogyha túl sok fegyver megy Ukrajnának, ha túl sokáig húzódik ez a konfliktus, előbb-utóbb ugye lehet egy olyan veszélyes fordulat benne, ami elhozhat egy netán stratégiai fegyverekkel megvívott konfliktust. Nyilván eddig még, vagy itt még abszolút nem tartunk, de ugye azt látjuk, hogy a nyugati politikai dinamikában is általában ez a két érv ütközik egymással, és hosszabb távon pedig meglátjuk azt, hogy melyik lesz az erősebb.
Uh-huh. Visszakanyarodva akkor a rövidebb távhoz a következő néhány hónapra. Az valóban megnehezít, illetve leállít minden szárazföldi hadműveletet, hogyha bejön a holvadás, és Latyak és Sártenger következik, és akkor ismét mindenki erőt gyűjthet. Tehát most így, ami most itt folyik, az tényleg a következő néhány hétnek a története, és utána befagynak a frontok időjárási okokból?
Van egy ilyen elmélet, én szerintem azt érdemes ugye vizsgálni, hogy ténylegesen hogy fog változni az időjárás. Itt mindenféle meteorológiai előrejelzés lehet olvasni, de ugye azt is lehetett olvasni még az X hónappal ezelőtt, hogy ugye a tél mennyire durva lesz, hogy itt egész Ukrajna meg fog fagyni, Európában gázválság, energiaválság lesz, aztán jött egy olyan tél, ami a vártnál lényegesen enyhébb lett, Ukrajnában és ezek a dolgok nem valósultak meg. Tehát nyilván, hogyha az lesz, hogy itt egy ilyen saras, latyakos,
tehát az átlagnak hosszú, megfelelő,
így van, tavasz lesz, akkor az valóban igencsak megnehezítheti mindkét oldalnak a szárazföldi műveleteket. Ugye 22-es februári-márciusi orosz invázióban is láttuk azt, hogy azért itt elég nagy mennyiségű katonai jármű volt az, ami teljesen működésképtelenné vált, mert olyan szinten beleragadta a sárba, a latyakba, megolvadt hóba, stb. Tehát ez egy valós kockázat, aztán az is lehet, hogy ez az egész úgymond enyhébb évszak, ez gyorsan át fog váltani egy nyárba, és igazából minimális lesz az átmenet. Tehát úgy gondolom, hogy ezzel nem igazán lehet tervezni. Nem hiszem, hogy ez a dolog az, ami alapvetően akár az orosz, akár az ukrán hadvezetésnek egy döntő tényező lenne. Most az, hogy az oroszok éppen miért pont most indultak meg, az is egy nagyon jó kérdés. Vannak olyan nyugati elemzések, amelyek egyszerűen azt mutatják, hogy Putyin az nagyon szereti ezeket a különféle történelmi dátumokat így ilyen szignifikanciát adni neki, és egyszerűen annyiról van szó, hogy február 24-ére az invázió évfordulójára átütő katonai sikereket akar felmutatni.
Arról a másik verzió, hogy késnek, de jönnek, mert ott kicsit elaludt a nyugat a legújabb fegyverszállításokkal, főleg a tankokkal.
És ezt meg akarnák előzni.
És igen. Még előtte gyorsan. Mert védekezni mégis könnyebb, és akkor...
Pont ez egyébként szerintem is a valószínűbb, hogy inkább valószínűleg arról van szó, hogy ugye van ez a nagyobb fegyverszállítmány, amit ugye múltkori NATO csúcs kapcsán jelentettek be. Ugye ennek a fegyverszállítmánynak a zöme az tavasszal fog elkezdeni egyáltalán megérkezni, március, április, május magasságában, ha minden igaz, az első Leopard tankokat, azokat márciusra ígérik a németek. Nyilvánvalóan az egy komoly technológiai upgrade-et fog jelenteni az ukrán fegyveres erőknek, ami adott esetben valamennyire biztosan megnehezíti majd az orosz haderőnek a képességeit, támadó képességeit. De ugyanakkor, amiről ugye korábban is beszéltünk, a mostani felajánlás sem jelent olyan segítséget Ukrajnának, amivel egyértelműen megnyerhetik a háborút.
Ahhoz mi kellene?
Hát, az ukrán katonai vezérkar arról beszélt, hogy ha ki akarják tolni az oroszokat a Donbassból és a Krimből, kell körülbelül 300-400 darab tank, körülbelül egy olyan 1000 darab egyéb páncélozott jármű, és kell körülbelül 200 darab F-16-os vadászbombázó. És azt, hogy ezt megkapják, teljesen irreális szerintem jelen körülmények között.
És ebből az következik, hogy sose lesz vége? És elhúzódik, és folyamatosan...
Hogy az, hogy egyelőre nem látszik.
És hegyekben halnak meg az emberek még évekig, az oroszok küldik ágyútölteléknek a sajátjaikat, az ukránok kisebb veszteségekkel, de nagy nehezen tartják magukat, az egy olyan kilátástalannak tűnik.
Abszolút kilátástalan szerintem is. Nagyon nehéz megjósolni, hogy ennek az egész történetnek mi lesz a vége, meg hogy mikor lesz vége. Lehet különféle elméleteket olvasni, de én ezekben nem annyira szeretnék belemenni, mert tényleg annyira sok változó van ebben a háborúban, annyira sok minden van, amit egyszerűen nem gondoltunk volna, akár az esemény dinamikájával persze kapcsolatosan is. Tehát, hogyha valakit mondjuk valakinek azt mondod 2022. februárban, hogy itt egy év múlva milyen tízezres településekért fog menni a harc a Donbaszban, anélkül, hogy egyik bármelyik oldal egyértelmű előnyt tudna kovácsolni a harctéri cselekményekből, szerintem 10-ből 9 ember azt mondta, hogy ez elképzelhetetlen. Emlékezetes, hogy egy Mark Milley, az Egyesült Államok haderejének a vezérkari főnöke is azt mondta, hogy ennek a háborúnak 3-4 napon belül vége lesz, amikor megindult az orosz invázió. Abszolút nem lett így. Tehát ezeknek a dolgoknak a fejében szerintem nagyon nehéz itt bármit is jósolni.
Hát már a háború kitörése körül is ugye óriási tévedések, bizonytalanságok voltak. Volt egy tábor, aki egyáltalán nem gondolta, volt, aki esetleg sejtette, tehát már a kezdet, abszolút kezdetektől.
Igen.
Folyamatosan. Amit te mondasz, hogy annyi váratlan lépés van benne, hogy nagyon nehéz.
Viszont akkor a legfontosabb tényező, aminek a változásaira érdemes figyelni, akkor az mégiscsak a nyugatnak a segítsége, illetve a fegyverszállítmányok, ugye? Mert az, ami talán leginkább befolyásoló lehet. Mert Oroszország részéről jó kiszámítható, hogy a szankciók mellett mennyi tankolt, mennyi hadi felszerelést tudnak gyártani, és milyen mennyiségben tudják az újabb és újabb embereket a frontra szállítani, az újabb és sorozni, de az meg sok-sok országnak a döntése különböző érdekek mentén, hogy mennyi fegyvert adnak Ukrajnának.
Még annyit is hozzátennék, hogy még Oroszország esetében sem teljesen kiszámítható, mert A-t és B-t is olvasol sokszor teljesen egymásnak ellentmondó információkat Oroszország tartalékairól. Aha. Vannak is szerint dübörög az orosz hadipar, folyamatosan gurulnak ki a T-90M-ek a gyártósorokról, emellett még ugye hozzák ki raktárról a régi T-62-eseket, T-72-eseket is, hatalmas a harci kedv Oroszországban, és bármikor elsöpörhetnék Ukrajnát, és akkor elolvashat azokat az elemzéseket, amelyek arról szólnak, hogy kifogyóban van az orosz lőszer, Észak-Koreától vásárolnak most már fegyvereket, nem akar Oroszországban senki harcolni, dezertálnak az orosz katonák. Nagyon nehéz ebben a kérdésben is igazságot tenni. Nagyon durva a dezinformációs, igen, információs háború zajlik a háttérben, úgyhogy részben emiatt is nagyon nehéz jósolni, és egyébként én tartom azt a véleményt, hogy szerintem még az orosz hadvezetés sem igazán tudja, hogy pontosan milyen tartalékai, meg milyen emberállománya, meg milyen megbízható fegyverkészlete van. Ugye itt a megbízhatóságon van a hangsúly, ugyanis papíron Oroszország iszonyatos tartalékokkal rendelkezik. De például a harci járművek, fegyverek nagy része az egyszerűen lerakatban van, ismeretlen minőségi állapotban, évek óta senki rá se nézett, konzerválva vannak a harckocsik, felújításra szorulnak, nem tudjuk, hogy ebből mennyi ténylegesen használható, mi az, amiből ténylegesen a frontvonalon előny tudnak kovácsolni. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon sok a kérdőjel ezzel az egész konfliktussal, aha, kapcsolatosan, mind orosz, mind ukrán oldalon.
Oké, hát nagyon szépen köszönjük.
Hát ez fért bele, tisztában, köszönjük szépen.
Tisztában látunk, értve az, hogy nagyon-nagyon bizonytalan a helyzet, és hát optimisták annyira nem lehetünk. Legalábbis most így tűnik, aztán lehet, hogy holnap megváltozik ez, és
indul valamilyen irányba történik. Kicsi az esély, de hát...
De akkor rögtön keresni fogunk, hogy mondd nekünk a hátteret.
Nagyon köszönjük, szépen köszönjük. És köszönjük, hogy beugrottál személyesen. Végre, mindig csak telefonon beszélgettünk. Huszák Dániel volt a vendégünk, a Portfolio.hu vezető elemzője. További szép napot neked.
Köszönöm szépen, szép napot kívánok.
Megyünk tovább rövid hírekkel, aztán folytatjuk a Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án. Még hozzá a beígért aranyköpéssel kezdünk. Akit a
Vágó
Istántól idézünk, így van, aki ma születésnapos.